Kedves hallgatók, ez a hangfelvétel nem a teremben elhangzott előadásnak a felvétele, ez egy olyan hangfelvételi kiegészítés a szlájdokhoz, amelyek esetleg segítenek azoknak a megértésében, de sokkal rövidebb, mint a tantermi hangfelvétel. Egyes dia. A STEM modellről van szó, ebben, amelyik egy mintapélda, aminek egy demo változata letölthető, és ezen keresztül a hálózattervezés műszaki és gazdasági aspektusait jobban meg lehet ezen a példán érteni. Kettes számú dia. Már az első előadásokon többször szerepelt, hogy mi ma egy elektronikus kommunikációs rendszer és szolgáltatás folyamata. Tervezés régebben egy hálózati infrastruktúránál mindig a forgalmi igényből, pontosabban a becsült forgalmi igényből, a hálózat megléte előtt becsült forgalmi igényből indult ki. Ehhez kerestek egy megfelelő olyan műszaki megoldás tervek formájában, amelyik ezt a forgalmat lebonyolítani képes. Ennek birtokában egy megfelelő döntési pozícióban lévő társaság vagy személy döntött. Általában az volt, hogy kicsit racionálisabbra kell tervezni, utána megszületett a döntés, megadták a hálózat képítéséhez és működtetéséhez szükséges forrásokat, és ezután megvalósították a hálózatot, legyen ez autópálya, híd vagy távközlési hálózat, és általában mindig az lett a vége, hogy kiderült, hogy a új lehetőség, új forgalmi igény generált, és az új igény alapján tovább kellett fejleszteni. És így forgott ebben a rendben. Ma nem erről van szó. Ma az elektronikus kommunikáció egy versenypiaci üzletág. Versenypiac azt jelenti, hogy bárki, ha megfelelő feltételekkel rendelkezik, akkor befektetést tehet, működtethet, és az egésznek a célja a nyereség. A versenypiacon mindegy, hogy valaki hálózatba, szolgáltatásba, kaszinóiparban, vagy repülőtér üzemeltetés, vagy bármiben pénzt befektet, neki egy célja van, a nyereség. Az elektronikus kommunikációban a szolgáltatások adhatók el, az elektronikus kommunikációs szolgáltatások, viszont szintén az elején megtanultuk ennek a kurzusnak, hogy nincs elektronikus kommunikációs szolgáltatás hálózat nélkül. Tehát akkor ez a tervezési folyamat, aminek a alaptétele, hogy egy nyerességorientált piacon kell szolgáltatást, és ezt a szolgáltatást támogató hálózatot létrehozni. Ez egy nagyon-nagyon erős gazdasági megalapozottságát igénylő műszaki tervezést jelent. A hármas dia szövege. Mindenképpen kell készíteni egy üzleti tervet, egy üzleti alapú tervezést, és ebben különböző üzleti jelzők, indikátorok azok, amelyek alapján a döntéshozók el tudják dönteni, hogy befektetnek ebbe az üzletágba, elindítják ezt a szolgáltatást, vagy sem. Manapság rengetegféle műszaki megoldás lehetősége van, és azt kell megtalálni a hálózattervezőnek, hogy egy gazdaságilag is megvalósítható, versenypiacon megvalósítható szolgáltatást hozzon ki azokkal a műszaki megoldások, amihez kapcsolódó üzleti tervek elkészülnek és kiértékelhetők, hogy ezen a versenypiacon a versenytársakhoz képest egy jobb, vagy azokkal legalább egyenértékű szolgáltatást lehessen nyújtani. Négyes dia. Miből áll egy ilyen üzleti terv? Első nagyon fontos lépés, hogy ki kell tűzni azokat a célokat, amiket el akar érni. Tehát alapozva mindent egy igényre, ami vagy megvan, de sokkal inkább fölkelthető, fölkeltendő, tehát reklámokkal, egyebekkel föl kell kelteni a fogyasztói igényt, és utána az elérendő cél, hogy mekkora eladások, ez a sales, de hát milyenféle eladások, szolgáltatás eladások lehetséges ebben a tervben. Következő nagyon fontos pont, hogy mekkora bevételt remélnek ezektől a szolgáltatásoktól, szolgáltatási osztályonként, ami annyit jelent, hogy mit kínálnak az üzleti fogyasztóknak, mit kínálnak a lakossági fogyasztóknak, ezek a fő üzleti osztályok, és hát azon belül milyen szolgáltatás helyesebben manapság, már inkább szolgáltatás csomagokat. Következő nagyon fontos pont ebben az üzleti tervben a tervezett költségek, aminek már szintén tanultuk, hogy két fontos ága van, a befektetések, investment, és a működtetési költség, ez az operation, capex and opex, mondja erre az angol. Ezt pedig az egész piacra, egész megtervezett vagy elérni kívánt piaci szegmensre, illetve szolgáltatási osztályok. Ez azért érdekes, hogy most kinek tervezzük ezt? A cégeknek tervezzük, az üzleti felhasználóknak, vagy pedig a egyszerű lakosságnak. Kellenek olyan üzleti mutatók, ez az accounting statements, és financial indicators, tehát üzleti jellemzők, amelyek meg tudják világosan mutatni, jellemezni a tervezett projektnek, a tervezett projekt érti a tervezést, a megvalósítást és az üzemeltetést, tehát az infrastruktúra megvalósítását és az infrastruktúra üzemeltetését. Tehát ezeknek a üzleti, pénzügyi, piaci jellemzőknek ezeket le kell írni. Ötös számú díja. Az előbbi elhangzottak egy ábrában úgy vannak, hogy van egy igény. Ismét hangsúlyozom, hogy itt nem a ma meglévő igényről van szó, hanem arról az igényről, amit föltételezünk, hogy megfelelő reklámokkal és egyebekkel fölkelthető igény. Ebből az igényből származtatható a műszaki tervek alapján egy capex, illetve opex költség, ami azt jelenti, hogy mekkora beruházást kell végrehajtani, és ennek a megvalósult rendszernek a működtetéséhez milyen működtetési költségeket kell rendelni. Ezeknek a működtetési költségek egy kiemelt része az emberi erőforrásoknak a költsége, tehát milyen nagyszerű mérnököket, manökenszerű kisasszonyokat az ügyfélszolgálatban, mennyi szerelőt és egyebet kell ehhez. A capex lényegében azt jelenti, hogy milyen berendezéseket és állóeszközöket, állóeszköz lehet a kábel, állóeszköz lehet egy server farm, állóeszköz lehet egy központ, és így tovább. A működésben nem szabad elfelejteni az emberi erőforrásokon kívül az energiát, a bérleti díjakat fizetünk, hogyha másnak a hálózati elemeit vesszük igénybe. Mindezekből utána, ha működik a rendszer, akkor kell egy nagyon jó tarifa elképzelés, hogy mennyiért fogjuk ezt nyújtani a üzleti felhasználóknak, és mennyiért fogjuk ezt nyújtani az egyéni előfizetőknek, és akkor a tarifákból és az előfizetők számából és forgalmi felhasználásból kijön majd a bevétel, ez a revenue, ami a természetesen együtt a költségekkel fog valamilyen üzleti eredmény. Hogy ez mennyire jó, azt az üzleti jellemzőkkel, az alábbiakkal lehet. Ez a netto present value, a netto jelen érték, ez azt jelenti, hogy először jelentkeznek a befektetések és már az üzemeltetési költségek, mire elindulnak a bevételek, addig sokszor évek telnek el. Na most, mivel általában bankoktól kapott hitelekkel indítják a beruházásokat, és hitellel indítják a működtetést, abban, hogy majd lesz annyi bevétel később, ami ezeket fedezi. Viszont van kamat, tehát nem ingyen kapjuk általános esetben. Mi, hogy egy versenypiac van itt, némi állami ösztönzésen túl azért itt a piaci kamatok vannak. Ebben a műfajban, mivel hogy itt évek telnek el, mire nagyon fontos, hogy a nettó jelen érték legyen az, ami alapján. Tehát azt jelenti, hogy most költünk, aztán elkezdünk bevételeket, és ezt mind a jövőbeli bevételeket is át kell számoltani a jelen időszakra. Tehát, hogy 1 millió forintot 5 év múlva vagy 10 év múlva kapunk, annak a jelen értéke nagyon-nagyon nagyban függ a pillanatnyi kamatlától. Tehát ebből a nettó jelen érték számolásban tudni kell, vagy becsülni kell, hogy mekkora a kamat. Hát ez nagyon nehéz. Éppen ezért egy másik fajta indikátor erre a internal rate of return, tehát milyen kamatok mellett válik nettó jelen érték nullává. Hogyha a kamatok ennél kisebbek, akkor ez profitot fog hozni. Ha a kamatok ennél nagyobbak, ennél az értéknél, akkor az mindenképpen veszteséget termel. Na most ezt viszonylag könnyű dönteni, hogy mert a nettó jelen értékhez kell tudni a számolásokhoz, hogy mekkora lesz a kamat, és hát ez időnként nagyon fölmegy, időnként pedig csökken. Az függ a mindenkori kormánytól is. Meg Magyarországon a Nemzeti Banknak a irányadó kamat értékétől. Azt viszont meg el lehet várni a döntéshozóktól, hogy elképzeljék, hogy ha mondjuk 1%-os internal rate of return van, akkor érdemes-e, hogyha már 10%-os kamatnál is pozitív, akkor azt azért meg tudják ítélni, hogy azt biztos nem fogja meghaladni. Mivel itten ez az internal rate of return, tehát akkor ha a piaci kamat nem éri el ezt az értéket, aminél nulla lesz a megtérülés, akkor bátran bele lehet vágni. Itt mindig elég hosszú időszakról van szó, és ezért sokszor nem azt nézik, hogy mennyi nyereséget fog hozni, hanem azt, hogy milyen gyorsan térül meg. Hát egy gondoljunk rá, hogy most a energiaárak a európai piacon megduplázódtak, hát meg háromszoroztattak, és vannak országok, amik ennél is nagyobb mértékben hirtelen nőttek. Hát ez egy spekulációs folyamatnak az eredménye. Na most, hogyha mi nézzük, hogy mondjuk egy mobil hálózatnak az üzemeltetésének, az OPEX értékének egy nagyon nagy része a fölhasznált villamos energia. Tehát ilyen nap a menni kell annak a bázis állomásnak, és így tovább. Vagy éjjel-nappal menni kell annak a szerver farmnak, és hogyha mondjuk megterveztük, hogy ez mondjuk 7 év alatt fog megtérülni, és már a harmadik éven megduplázzák az energiaárak, villamos energiaárakat, akkor ezért nagyon sokszor a döntést nem a megtérülésnek nem a tervezett nettó profitnak, hanem hogy milyen gyorsan térül meg. Hát ezeket mind meg lehet ezzel a STEM modellel tenni. Ez a STEM modell, 5. slide következik. Ez egy olyan program, amelyet a Nemzetközi Távközlési Unió ajánlott a hálózattervezési könyvében, amit szintén meg lehet olvasni a honlapom alapján, és elsősorban a fejlődő országoknak találták ki, az üzleti tervezés és ezt a stand modellt találják. Ez egy piaci áru, sok ezer dollárba kerül. Én írtam annak idején a STEM cégnek, hogy szívesen felhasználnám ezt egyetemi oktatásat, és akkor elküldtek egy demo változatot, ami mindent be lehet mutatni, ezt majd később be is mutatom, egy ilyen hálózat tervezéshez, internet hozzáféréshez elsősorban. De sajnos a terv struktúrát nem lehet változtatni, csak az egyes költség és egyéb paramétereket, a modellt nem. Ez letölthető, benne van, hogy honnan, az én honlapomról. Vigyázat, csak azzal a feltétellel kaptam meg ingyen, hogy kizáról oktatási célra használjuk föl. Tehát mondjuk nem félek, hogy valaki ezzel csinál túl nagy ízet, mert azért betették a fékeket, hogy oktatásra jó, másra nem. Na, 7. slide. Itt egy hálózatüzemeltetői versenypiac van, és az ADSL technológia, ADSL az a Asymmetric Digital Subscriber Line, a valamikor a távbeszélő hálózatra képített sodort érpáron olyan internet szolgáltat, internet hozzáférést tud nyújtani, a letöltési sebesség lényegesen nagyobb, mint a feltöltési sebesség. Hát igen, általában letöltünk és nem föltöltünk ezen a rendszereken. Viszont nem egy egyszerű nyílt versenypiac a sodrott térpáras előfizető hálózatok. Hát azt föl kell ásni a járdát, új épület kell, stb. És ezért az Európai Bizottság úgy döntött, hogy mivel egyetlen értelmes megoldás, ha kötelezik azok, akik már benn vannak a piacon és rendelkeznek megfelelő kábel hálózattal a sodrott térpáras világában, ha valaki oda megy és bérelni akarja tőlük a sodrott térpárat, akkor át kell engedni. Ez az előfizetői hurok átengedése bekerült a magyar jogszabályrendszerben is, tehát aki jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató, hát ilyen mondjuk a Magyar Telekom, vagy az Invitel, vagy még sokan mások is, azok kötelezettek arra, hogy egy nem hatósági áron, de hatóság által alapon kimutatott áron át kell nekik engednék a sodrott térpárat, ha valaki ilyet akar. Tehát így lesz versenypiac abból, hogy nincs verseny a kábelfektetésben. Ez a hurok átengedés. Lehet úgy, hogy ezen internet hozzáférést nyújtanak, és a hagyományos telefon továbbra nyújtja, vagy lehet úgy, hogy átengedik a teljes mértékben a sodrott térpárat, és akár az új versenypiacon jelentkező szolgáltató telefont és internet hozzáférést nyújt. Ezt lényegében az egyéni előfizetőknek és a kis és közepes főként kis esetleg közepes vállalkozásoknak nyújtják. Ez a STEM modell tartalmaz mindent, ami ezzel kapcsolatos. Ez unbounded local loop, ez az előfizetői huroknak az átengedését. A collocation pedig azt jelenti, hogy hely átengedés, vagy a bejövő új szolgáltató bérel egy pár négyzetmétert a ott lévő szolgáltató, már meg bent lévő szolgáltatónál a csomópontokban, vagy pedig bérelheti ezt a berendezést, amit ők működtetnek. Tehát ez a berendezés átengedés, vagy részleges átengedés. Mindezt a saját üzemi területén. 8-as slide. Itt látszik a hurok átengedéssel megvalósított ADSL internet hozzáférés. A CPS a Customer Premises Equipment, elnézést, Customer Premises Equipment, ez a előfizető vagy a felhasználó tulajdonjában lévő eszköz, ez a mai értelemben egy számítógép, egy tablet, egy notebook vagy valami ilyesmi, tehát az mindenképpen az övé eszköz, és ezt működteti úgy, hogy egy sodrott térpáron keresztül kapcsolódik a hagyományos telefonszolgáltatónak a épületéhez és az ott lévő berendezéseknek. Ott lévő berendezések közül az első az az MDF, ez most itt nem egy egykori pártot jelent, hanem Main Distribution Frame rövidítése. Ez egy kábelrendező, ahol a kábelek végződnek, a földben rakott kábelek itt végződnek, és ezen a rendezőn vannak összekötve mindenféle berendezésekkel. Ez lehet a telefonközpont, vagy lehet a DSLAM, amelyik a Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Tehát ez az a berendezés, amelyik egy csomó pontot jelent. Egyrészt csatlakozik az előfizetői sodrott térpáros vonalhoz, másrészt pedig a felhőkhöz, a internetes gerinchálózathoz, és hogyha még telefonszolgáltatást is nyújt, akkor valamilyen telefonközponthoz is. Ez a DSLAM tehát egy doboz, vagy egy rack, tehát egy szekrény, vagy egy állványzat, amiben mindenféle funkciójú kártyák vannak bedugva, és vagy az eredeti szolgáltatónak a berendezéseit bérli, vagy pedig ő tesz oda egy ilyen DSLAM funkcióval. Minden esetre egy biztos, hogy a gerincszárazathoz való csatlakozás az már az ő üzlete. 9-es ábra, 9-es slide, 9-es dia. Itt, hogy milyen piacokat céloznak meg ezzel a szolgáltatását. Hát egyrészt, hol lehet internet hozzáférést, és lehet telefonfülés. Lehet üzleti előfizetőket, és lehet egyéni előfizetőket itt célba venni. Ezeket mind meg kell becsülni, hogy most akkor hányat fogunk, és nem mindegy, hogy összesen hányat, hanem ezek hogy helyezkednek el földrajzilag. És akkor az a lényeg, hogy akkor hány ilyen központ van, amihez tartozó érpárakat és multiplexereket lehet igénybe venni. Mert mondjuk nem Magyarországon hirdetik meg, hanem mondjuk a Práter utca páros oldalán, vagy pedig a Nyóckernek ezen a részén, és így tovább. Ettől függ, hogy hány központ, és hát ez a nagyon fontos eleme. A 10-es szlájdon látszik, hogy itt milyen fajta költségek merülnek. Tehát a helyi központ épületében vagy a DSLAM, ami ha például valaki azt mondja, én hozom a sajátjamat, egyébként meg lehet nézni a dallababa.com címe, hogy mennyire adnak DSLAM-et, és milyen méretűt, és mennyibe kerül. Egy a lényeg, hogy ez itt polcokból áll, vagy keretekből, ahol emeletek vannak, ide lehet kártyákat betenni, ilyen vonali kártyákat, amelyikből 24 vonalat ki, 24 kártyát lehet betenni egy polcra, egy-egy kártyán 8 vonalat tudnak kiszolgálni. Hogyha valaki telefont is akar nyújtani, akkor kell egy aruláteresztő szűrő kártyasort is betenni. Mivel egy emeleten 24 kártya félre, egy kártyán 8 vonal, ez azt jelenti, hogy ha megveszi a polcot, és betesz egy kártyát, azzal tud 8 előfizetőt. Hogyha jön a 9. előfizető, akkor kell neki egy új kártya. Hogyha betelt mind a 24 kártya, akkor kell egy új polcot venni ehhez az egységkészlet. Magyarán megmondva, itt nem az van, hogyha megvan egy egységára, hanem ez ilyen lépcsőzetesen. Méghozzá vannak kis lépcsők, hogy hány kártyát dug be, és vannak nagy lépcsők, hogy hány emeletet tesz a polcra. Magyarán megmondva, hogy ezek a költségek, amik fölmennek, ezek nem attól függ, hogy hány előfizető van bekapcsolva, hanem szolgáltatási helyenként, tehát ahol összejönnek már ezek a kábelek, ott ilyen lépcsősen lehet csak növelni a egységek, kártyák számát. Na most egy érdekes kérdés meg, hogy mennyire lehet kibérelni ezt a vonalat. Hát ezt, amit már említettem, nem hatósági ár, hanem a szolgáltatár által kidolgozott költség alapú díjszabás, amit a hatóság átnéz és jóvá hagy. Hogy mondjuk a vezérigazgató kocsijából mennyit terheltek rá erre az ára. A backhaul cost a 12-es áb, bocsánat, a 11-es szlájdon, 11-es szlájdon, ez azt jelenti, hogy mibe kerül a kapcsolódás a gerinchálózatokhoz. Itt benne van természetesen az internetes felhős gerinchálózatokhoz való kapcsolódás, és benne van, hogy a telefonszolgáltatást is nyújtanak internettel együtt, akkor a telefon nemzetközi hálózathoz való kapcsolatban. Most, hogy hány ilyen és milyen mértékű dobozt, milyen routert kell itt elhelyezni, ezt megint a forgalom, a becsült forgalom alapján, a forgalmas óra alapján kell meghatározni. Tehát például a már korábban használt Erlang B formulákat alakítva kell, hogy milyen kapacitású dolog kell a telefon központ, itt a blokkolást, itt 2%, mi általában 1%-nak vettük, és hogy milyen forgalmi áteresztő képességű csatlakozásokat kérnek az internetes felhőkhöz. Itt is a forgalmas óránál. Tehát magyarán megmondva, amikor este 8 körül mindenki filmeket tölt le, vagy valós időben néz, akkor általában ez jelenti a forgalom. És ne az átlagot vegyük, mert éjfél és 6 óra között a lakosság nagy része alszik, és nem generál forgalmat. Úgyhogy nem átlag forgalomra, hanem a forgalmas órára számolva kell ezeket a értékeket számolni. 12-es ára. Itt mindenféle egyéb költségekről van szó. Ebben a különböző hálózati üzemviteli rendszerek, tehát a menedzsment rendszer, a összekapcsolási díj, a fogyasztónak a bekapcsolásával kapcsolatos költségek, kell a vezérigazgató, az olimpiai csapat támogatása, és itt ezek mind itt vannak. Lehet ezt a különbözőképpen elszámolni, tehát hogy hány központokra, vagy pedig lehet az egyes fogyasztókra is számolni, de hát ez mindenképpen egy. Háromféle szenáriát használnak, ez látható a 13-as szlájdon. Van egy alacsony, egy közepes és egy nagy sebességű rollout, tehát ahogy hogyan terjeszkednek ki a piacra. A low azt jelenti, hogy 100 ilyen co-location csomópont van, tehát 100 telefonközpont, vagy manapság nagyon sok helyen ez nem egy épület, hanem egy utcai kabinet. Van úgy, hogy 100-at, 1000-et, meg 2000-et. A kis sebességűnél, low-nak nevezetnél, ott még nyújtanak telefont, a többieknél már nem. Na most az, hogy ki milyen árengedményeket kér, ez megint az van, hogy ha nagy tételben vásárol, akkor számolhat, bizonyos esetben pedig, ha túl nagy forgalmat visz föl a gerinchálózatokra, akkor általában nem lehet, csak a lista áron. Ugyanúgy, mint autót is, csak a hülyék vesznek lista áron, mert akinek egy kis dörzsöltsége van, akkor az egyben tud egy árengedményt valamilyenképpen. Itt is számolni lehet és kell azzal, hogy bizonyos feltételek esetén nagy engedményeket lehet. Például úgy, hogy egy kis kiterjesztődésű dolgot, akkor az nem fog olyan nagyon nagy zavart okozni a gerinchálózat irányába. 14-es ábra. Na, itt lehet látni a háromféle szcenárió, a lassú, a közepes és a nagysebességűnél, hogy mekkora lesz a hálózat beruházás és működtetés nettó jelen értéke. Viszintes tengelyen láthatók az évek, tehát a Y0 az a kezdet, és az Y8 az a nyolcadik gazdasági év. A kis sebességű kiterjesztésnél már a 4,5 év múlva már a nettó jelenérték alapján profitot termel, a közepesnél is körülbelül 4,5 év múlva lesz a nettó jelenérték nulla, attól fogva pár fejlőstelje. Na most a közepesnél azért majd egy nagyságrenddel nagyobb a profit, amit lehet nettó értékre számítani, mint az alacsonynál. Viszont a nagysebességű kiterjesztésnél az első 8 év alatt nem kerül a nyereséges tárgyba. Tehát még mindig több a veszteség, mint a... Tehát ebből is látszik, hogy kell egy olyan kiterjedési sebességet választani, ahol mindenképpen profitot hoz, és minél nagyobb profitot hoz. Tehát lehet így értékelni ezt a dolgot. Itt lényegében egy kattintással a programmal meg lehet ezt állapítani, ha beadjuk a különböző árakat és költségeket. Hogy honnan lehet megszerezni ezt a STEM ábrát, STEM programot, ez a 15. szlájdon látható, a én honlapomról letölthető, letölthető maga a program, letölthető a programnak a leírása, hát nem két oldal, hanem a több száz oldal, hogyha valaki minden aprólékot el akar olvasni. És még egyszer mondom, hogy itt a struktúrát nem lehet változtatni, mert egy demo, csak a paramétereket, hogy mennyibe kerül ez, mennyibe kerül az. Ezeket lehet változtatni, de a struktúrát nem. 16-os szlájdon megvan, hogyha valaki fölmegy a honlapomra, az ADS-el mit kell elindítani, hogy fusson a program, utána el kell indítani, hogy milyen modellt akarunk mi, ezt az előfizetői hurok áttengeredést, tehát local loop modellt indítjuk. Ekkor megjelenik a modell, és benne van, hogy milyen 18-as ábrán látható, hogy milyen modelleket, a lassút, a közepest, meg a gyorsat lehet elindítani. Megvan, hogy mennyi háztartást, mennyi üzletit lehet, adunk nekik telefont, nem adunk nekik telefont, az Erlang B formulát, milyen értékkel használjuk, mennyi a gerinchálózatokhoz csatlakozás költsége, és így tovább, ezeket mind lehet. Ez a 19. ábrán a alsó része ennek a modellnek látható. Ami a leglényegesebb, az már kezdődik a 20. ábrával kapcsolatban. Itt például megfuttatja az ember, és megrajzoltat vele bármit, amire kíváncsi. Hát itt megcsináltuk, hogy a szolgáltatás például, hogy hány ezret kapcsolnak be különböző években, utána mekkora forgalmat képzelünk el annál a szenáriónál, mekkora bevétel jön, itt millió dollárokban vannak, hogy az egyéni fizeték előfizetőktől és az üzleti előfizetőktől mennyi bevétel jön, itt millió dollárban láthatók ezek a bevételek. Az is látszik, hogy azért a forgalomban elég jól teljesítenek a cégek, tehát nagyobb forgalmat csinálnak, mint az előfizetők, mégis a bevételnek a nagyobbik része az egyéni előfizetőktől származik. 21-es szlájdon látható az üzleti eredmények. Tehát, hogy mekkora profitot remélhetünk az egyes szenárióknál, megláthatod, hogy mekkora a hálózatnak a jelen értéke, és az, hogy az IRR, ez az Internal Rate of Return, az, hogy milyen kamatnál lesz a jelen érték pozitív, hát látszik, hogy a sokadik évben, 8-9. évben válik mindegyik profittá, és hogy milyen kamatoknál ez tuti. Hát ugyanígy ezek a könyvelési táblázatok, hogy a közvetlen pénzügyi mutatók, hogy mekkora bevétel, mekkora költség, évről évre mennyi van, mennyi a amortizációra írható, de borzasztó nagyon részletesen meg lehet ezeket kérni tőle. Bevételek és a beruházási költségek például. A szolgáltatásból számol, megint csak millió dollárban a bevételek vannak, itt 10 millió dollár fölött van az éves bevétel, és az is látszik, hogy mennyi jön a üzleti világból, és mennyi az egyéni előfizetékhöz. Milyen típusú tőkebefektetési költségek vannak? Tehát látszik, hogy eleinte fölmegy, azt utána elkezd csökkenni. Nyilván az amortizációt például a előfizetői kártyáknál, azokat a modemeknél az 5 évre határozzák meg, tehát amit az első év betakad, már a 6. évben azt már újra kell cserélni. Látszik, hogy itt, hogy mennyi a látszik, mennyi itt a 23-as dián a különböző beruházási eszközöknek az aránya. Látszik, hogy a piros az a termináloknak, tehát a előfizetőkhöz kihelyezett eszközöknek a beruházási értéke. Itt látszik, hogy egy idő után csökken, aztán megint nő. Nyilván azért nő, mert a 5 év után lecserélik a kihelyezett eszközöket. 24-es következik. Itt például egy előfizető csatlakozásra egy ilyen csomópont csatlakozásra vonatkozó bevételeket és költségeket jelentik. Tehát itt azt jelenti, hogy egy csomópontnál először baromi nagy költség van a csatlakozásra, utána pedig már ez a költség lecsökken, nem, hát kell ezt a multiplexert, vagy modemet, vagy kapcsolót, vagy routert meg kell venni, és akkor utána már nem nagyon kell ezekre költeni, viszont a bevétel nő, meglátható ez a egyéni előfizetéseknél és az üzleti előfizetőknél is. Látszik, hogy a hasonlóak a bevétel és költség viszony, viszont az üzleti előfizetőknél ezért kell kedvesebbnek lenni. 25. Hát itt már csak azt tudom mondani, hogy köszönöm a figyelmet, azon kívül tessék nagyon gondosan megnézni a tervezési feladatot, ami kint van. Utolsó éjszaka nem lehet elkészíteni. Ennek is ez is egy feltétele a tárgy eredményes elvégzéséhez, viszont fölhívom a figyelmet arra, hogy kiki, aki előadja, hogy ő milyen hálózatot tervezett ezen feladaton, alapján ebből megítélhető, hogy megtanult-e a hálózattervezést, vagy nem. És hogyha az derül, hogy igen, akkor kap egy megajánlott jegyet, amit vagy elfogad, vagy inkább eljön vizsgázni, hogyha ezzel nem elégedett. Régebben mindig egy bizottságot hívtam össze, hogy ne rajtam múljon ez a dolog, de hát most, hogyha a bizottság velem együtt esetleg több főből állna, mint a hallgatóság, azon nagyon nem jól nézik ki, mert úgyhogy nem fogok idén nagy bizottságot hívni, legfeljebb egy embert vagy kettőt, de az is lehet, hogy csak magam leszek ott. Higgyék el, hogy a legnagyobb jó indulattal és a múltban megszerzett tapasztalatom alapján meg fogom tudni ítélni, hogy ki az, aki vizsga nélkül érdemjegyet és milyen jegyet megkaphat, bizonyítva ezzel a tervezési feladattal, hogy ennek a tárgynak a lényegét megértette és megtanulta. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!